Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Gémon, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Bényi Laci Gret kollégámmal ma a sikerek és a zsákutcák témával foglalkozunk, ahol olyan érdekes technológiai és eszközökbeli dolgokat hozunk el, ami lehet, hogy még a mai napig is hatással vannak a játékok és a játék körüli eszközök fejlesztésére, de az eredete sokkal inkább a 70-es, 80-as évekből származik. Éppen a VR-ról és John Carmackról értekeztünk az előző részben, hiszen a virtuális valóság már azért eléggé régóta pedzegeti ezt a határt. Viszont úgy érzem, Laci, hogy most ért meg a hardware-es és alapvetően a szoftveres támogatottsága is oda, hogy tényleg egy olyan technológiával beszélünk, amit a játékosok is keresnek, és már ez az általad említett mondjuk fejfájás, vagy az általad említett is ilyen kevésbé immersz, kevésbé bevonó játékélmény már mind orvosolva lett, akár mondjuk veszünk ki szimulátor játékokat.
Igen, ez tény, a VR egy olyan technológia volt, amit túl hamar kezdtek el fejleszteni, és a 80-as években aztán túl korán próbáltak piacra dobni a 90-es években. Mára szerencsére a legtöbb ilyen hardveres memóriabeli, vagy processzorbeli, vagy bármilyen hasonló megkötés eltűnt. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek óriási nagy fejlődések még VR hardware tekintetében, de szerintem most már ott vagyunk, hogy az átlag ember számára egy tökéletesen kipróbálható, demózható, vonzó dologgá vált. Ez abból is leszűrhető, hogy a VR most jutott el oda, hogy mivel lezárja a legtöbb érzékszervünket, tehát ugye letakarja a szemünket, a fülünkbe ugye az összesnél valami headset dübörög, és ezzel nagyon jól tudja manipulálni a különböző érzéseket, amiben szerintem a legsikeresebb ez a félelem, ugye a horror játékoknak a megjelenítése, és nem is csak a megjelenítés, hanem az egész hangulatkeltés, az, ahogy játszik a zenékkel, a hangokkal, játszik azzal, hogy a legújabb VR szemüvegek már képesek arra, hogy figyelik a szemünket, tudják, hogy mikor pislogunk, és például van egy olyan horror játék, ahol a Doctor Who sorozat egyik lényének mintájára csak akkor mozognak az ellenfelek, ilyen manökenszerű lények, amikor pislogunk, ami egy olyan elképesztő interaktív horror jelent, ami szerintem jócskán felülmúlja azt, amikor ezt így mozivásznon látjuk akár, hiszen ez ott van körülöttünk, csak ezt látjuk. Nincs az, hogy mellettünk valaki főz, vagy eszik, vagy legúzik a földön, vagy ott vannak mellettünk a plüssállatok a kanapén, vagy belóg a karácsonyfának a fénye, hanem itt tényleg csak és kizárólag a játékot látjuk, és amikor ilyen trükkökkel élnek, az elképesztően hatásos tud lenni. Én azért nagyon várnám, hogy valami más jellegű érzelmeket is ki tudjanak ugyanilyen hatékonyan váltani, de az biztos, hogy aki szereti a horrort, annak a VR jelenleg az egy elképesztő, korábban nem nagyon látott intenzitású félelmet, rettegést, megijedést tud hozni.
Most nagyon sok kedvet hoztál a vásárláshoz, de azért említsünk más területeket, mert hogy próbálkoznak extrém ötletekkel is. Volt egy, emlékszem, egy olyan játék, ahol például egy madárral lehetünk, és azzal szálldogálhattunk végig a városon. Ami hát valljuk be, azért mindenkinek volt szerintem korábban is ilyen gondolata, hogy vajon milyen lehet fentről szemlélni mondjuk az otthonomat, vagy milyen lehet csak úgy suhanni, és most pont, ahogy mondod, teljes bevonódással át lehet élni. Annak előnyével, hátrányával együtt, hiszen ugye ilyenkor, ahogy bevonult, az agyad azt gondolja, hogy jönnek ezek az erőhatások is, mikor süllyedsz és emelkedsz, és hát ugye próbál ellenállni, na most ebből jön az, hogy mivel nem jönnek ezek az erőhatások, azt gondolja az agyad, hogy igazából téged megmérgeztek, és próbál téged meghánytatni, mert hát úristen, valami probléma a rendszerrel, és ez az úgynevezett motion sickness alapja, ugye, amit ez a VR néha képes előidézni, és igen, ehhez szokni kell a szemnek. Viszont egy másik terület, ahol viszont nagyon népszerű a VR, és nem horror, és nem kell megjelni ezek a szimulátorok, ahol tényleg oda varázsol minket az autóba, és azt az élményt, amit a gyorsulás okoz, amit a visszapillantóba látható versenytársak, és azt a küzdelme sokkal-sokkal közelebb hozza, mint egyébként bárhogy is lehetne. Ha már a mozgásnál tartunk, volt egy másik cégnek, és igazából cégeknek is próbálkozása magával a mozgás érzékeléssel, hogy ezt az egész kontrolleres gondolatot eldobjuk, és magunk a testünk legyen a kontroller.
Igen, a mozgásérzékelés az is egy olyan téma, ami 80-as évekig nyúlik vissza. Ugye ennek az egyik formája az, hogy valamilyen kütyüt tartunk a kezünkben, és abban vannak mindenféle szenzorok, főleg giroszkópok, meg gyorsulásmérők, meg most már rengeteg egyéb az átlagember számára szinte érthetetlen szenzorok, tehát például a Move-ban azt hiszem a föld mágneses terét figyelő szenzorok is voltak, hogy még pontosabban, még precízebben tudja kalibrálni ezt. Ebből a legelső az 85-ben a Hang-On nevű játéktermi, ez egy ilyen motoros játék volt, aminek a deluxe kiadása az egy ilyen majdnem életnagyságú plastik motor volt, és ott úgy kanyarodott a játékos, hogy bedöntötte a motort, amire felült. Főleg gyerekként volt ez egy elképesztő érzés, és nagyon félelmetes, hogy úristen, mindjárt leesek, pedig hát azért nyilván meg volt erősítve. Tehát ez a hardveres az egyik oldal, aminek aztán ugye a Wii-hez az alapkontroller, ugye egy ilyen távirányítóhoz hasonló Wiimote-nak is hívták, a remote angol szó alapján. Az volt az egyik dolog, ami mainstream-mé vitte. Ott például ugye úgy kell teniszezni, hogy a kezedbe fogtad ezt, mint egy teniszütőt, és visszaütötted a labdát, vagy úgy bowlingoztál, hogy ugye a hátad mögé lendítetted a kontrollert, aztán előre gurítottad, csak vigyázni kell, hogy ne dobd bele a tévébe, ugye, mert sok baleset történt így. Illetve ugye a PlayStation 3-nak a alapkontrollere az a Six Axis névre hallgatott, és ez a név is azt fejezte ki, hogy ebben már volt egy mozgásérzékelő, és például volt egy sárkányos játék, ahol ugye a sárkányt mint egy ilyen repülőt tulajdonképpen a kontroller mozgatásával, tehát nem az analóg karokkal, nem gombokkal, hanem magának a kontrollernek az óvatos mozgatásával lehetett irányítani. A másik dolog pedig az, amit mondasz, hogy egy kamera minket figyel, nincsen feltétlenül kontroller a kezünkben, bár erre is van lehetőség, hanem a saját testmozdulataink azok, amik valahogy átfordulnak a játék nyelvére. Ez is a 80-as évekből ered egyébként. 89-90-ben még Amiga számítógépen csinálták az első ilyet Mandala néven. Ebből próbáltak nagyon mainstream, de tényleg néhány száz dollárért, fontért árulható verziót is csinálni, az nem jött össze, de ez a Mandala, ez működött múzeumokban, bevásárlóközpontokban, próbálták felhasználni üzleti környezetben, hogy ilyen virtuális előadásokat lehessen tartani, tehát ott van egy táblázat, és akkor te rámutatsz, és mindenki látja ugye ezt. És ez is pontosan úgy működött, mint később a Kinect, vagy legalábbis az alapok ugyanazok voltak. Volt egy kamera a képernyő fölött, ami figyelt téged, és hogyha nem volt olyan a ruhád, ami megzavarta volna ezt, mert hát nyilván 90-ben még azért figyelni kellett, akkor valahogy lefordította azt, hogy te neked mi a sziluetted, és ezt képes volt egy ilyen szupertápos 9 megabyte memóriát használt, tehát az én elképesztő mennyiség volt 90-ben. Az lefordította a játék vagy a szoftver nyelvére. Néhány játék is készült hozzá, volt például egy ilyen baseball visszaütős, meg volt egy ilyen hoki, amikor hoki kapust játszottál, és ugye egy valódi videófelvétel ment, és ahová a hoki korongot ütötték, oda kellett neked a lábaddal vagy a kezeddel nyúlni, tehát ezzel ilyeneket lehetett csinálni. Az első olyan, aki ezt elhozta tényleg tömegtermékként megfizethető konzolos kütyüként, az megint a Sega volt, ők imádták ezeket a nagyon furcsa, nagyon futurisztikusan promózható dolgokat. A Nintendo az inkább az ilyen fura ötlet, de megvalósítható ötlet területen alkotott. A Sega-nak ez az aktivátor volt, nem tudom, azt ismered, de ez 8 műanyag rúd volt. Tulajdonképpen ezeket egy ilyen oktagonként le kellett fektetni a földre, és mindegyik egy ilyen infravörös sugarat, ami ugye láthatatlan az emberi szemnek, azt így fölfelé kibocsájtott, és gyakorlatilag az volt a működési elv, hogyha megszakítottad az egyik ilyen sugarat, amiből ugye 8 darab volt, az a 8 darab gombnyomásnak az egyikét lehozta, és az volt a terv, hogy te majd például egy verekedős játéknál te ott ütögetsz, rúgsz, akár hátulra ülsz, vissza a könyököddel, vagy elhajolsz, azt majd ez érzékelni fogja, és lefordítja a játék nyelvére, és majd milyen jól lehet vele harcolni, sokkal jobban, mint egy kontrollerre. Hát ez nyilván nem így működött egyrészt, mert ez egy megbízhatatlan technológia volt akkor még. Bármilyen lámpa volt a plafonon, vagy ventilátor, vagy nem egyenes volt a plafon, az már azonnal megzavarta a rendszert, meg hát gondolj bele, hogy van egy verekedős játék 90 másodperces körökkel, abban legalább 150-szer ütsz a gombokat lenyomva, meg kitérsz, hátragurulsz, rúgsz egyet. Még a legtöbb energiával rendelkező gyerek is kifárad az első meccs közepére, úgyhogy ez sem volt siker. És aztán 2010-ben jött a Kinect, volt még néhány kisebb, kevésbé fontos próbálkozás, de a Kinect az pedig egy reakció volt a Wii-nek a sikerére. Ugye említettük, hogy annak egy ilyen mozgásérzékelős kontrollere volt. Ezt nyilván a Sony is azonnal érezte, hogy valamit kell csinálni ők a Move Controllerrel, gyakorlatilag nem lemásolták, azt nem csináltak egy sokkal-sokkal precízebb verziót. A Microsoft viszont ezt a hardware nélküli, vagy hát pontosabban kamerás mozgásérzékelős tartotta eladhatóbbnak, és ebben igazából igazuk is lett, a Kinect óriási siker lett azzal, hogy ez gyakorlatilag úgy működött, hogy egy pici kamerát vásároltál, azt leraktad a tévé alá vagy fölé, attól függ, milyen kiszerelésben volt, és a játékokat a saját testeddel ténylegesen irányítottad. Tehát amikor, nem tudom, volt például egy állatkertépítős játék, ott ténylegesen megsimogattad az állatokat, ott is voltak sportjátékok, ahol mondjuk evezni vagy focizni kellett, akkor ugyanazokat a mozdulatokat végezted, mint a valódi sportban. Nyilván más az érzés, mert nincsen ellenállás, ahogy te is mondtad, tehát amikor mondjuk az evezőt vízbe mártod, akkor nem lesz, sőt, nincs is evező a kezedben, hanem csak úgy csinálsz, mintha lenne, de ezekkel, ahogy mondtuk, hogy a VR-ban a szimulátorok meg a horrorok nagyon erősek egyelőre, ezzel a Kinect-tel az ilyen családi játékokat, a gyerekeknek szóló, vagy akár parti játékokat, ahol így akár 4-8 ember is egyszerre tud játszani, ezek lettek nagyon sikeresek, ami a Microsoftnak tök jól jött, mert ez egy olyan réteg volt, akire ők korábban sos előttek. Ez a Nintendónak volt ugye a közege, ez a családi játék, ahol nem csak a 20 éves nagy testvér játszik, de anyuka, a kisgyerek, mindenki össze tud gyűlni a tévé előtt, és akinek nagyon sikeres lett, aztán vége lett ilyen nagyon hirtelen ennek a Kineknek. Érdekes egyébként, hogy ezeket a kamerákat a mai napig használják, például kutatások, vagy orvosok, különféle ilyen virtuális műtétek, virtuális akciók, ahogy te is mondtad, hogy van ilyen autószerelős program, ami segít ilyenekben, tehát ezekben a komolyabb dolgokban ez a Kinect meg az ahhoz hasonló technológiák még ma is élnek.
Ez én is láttam egyébként, sőt, itt volt is egy érdekes sztori, amikor annó beszélgettem például mondjuk a Techballnak a föltalálóival, és ők mondták, hogy az érzékelést úgy próbálták megoldani, pont egy ilyen Kinect kamerát raktak oda, és akkor az nézi a szabályokat majd, hogy mikor hova pattam meg, hol vannak a zónák. Igen, ennek a felhasználása picit túlnőtt a játékiparon, és talán az egyik technológiailag megfogható része, amivel ez a cég tovább lépett, az az, hogy ugye nem kellenek extra kontrollerek, hiszen csak odaállsz, és már felismer téged a rendszer, és akkor üdvözöl is legtöbb esetben, felismeri az arcodat, az alakodat, és már részese is lehetsz a játéknak. Itt, ami nagyon erőre kapott, és amit én látok, hogy folyamatosan még a mai napig is velünk van, azok a tánc szimulátorok, és ezek egy óriási közösségi játékok lettek, ahol ismer dalokat táncolnak el táncosok a képernyőn, és a mi dolgunk az, hogy leutánozzuk ezt a táncot, és hát rengeteg videót látunk, ahol profi táncosok is ugye táncolnak, még több kedvet kapsz meg. Ez egy olyan kellemes mozgási módszer, ráadásul tényleg a kedvelt dalaidnak lehetsz hirtelen a koncertjének a részese. Szóval ez pont egy olyan összetalálkozása a technológiának és a szoftverfejlesztésnek és az irányoknak, meg ugye a szórakoztatóipar másik ágának, a zenének, ami nagyon hatásosan segített abba, hogy például ez a mozgásérzékelés egy teljesen új szintre emelkedjen, és amennyire tudom, ez most már a mobilon is látható, ugye ott is, ahogy javultak a kamerák, és pont ezt a technológiát tudták ott is átemelni, most már ott is lehet ezzel játszani. Na de, picit menjünk vissza oda, ami ha már a zene, akkor átvezetném oda, hogy a zenébe is voltak próbálkozások, hiszen ott is ugye próbálták valahogy bevonni a játékosokat még inkább olyan játékokkal, aminek a fő témája mindig a zene, a zenélés. És itt megint voltak cégek, például a Harmonix, aki próbált egy óriásit húzni, és így jelent meg a Guitar Hero, vagy így jelent meg például a Rock Band, aminek a különlegessége az volt, hogy konkrétan megkaptuk az eszközöket, amivel egy zenekar rendelkezik. Tehát volt egy dobos, volt egy énekes, volt egy gitáros, hogyha két gitárt vettünk, akkor volt egy basszusgitáros, és akkor a barátainkkal ismert slágereket játszhattunk el a képernyőn, megjelenő kis, nem tudom, buborékokkal együttembe, és minél ügyesebbek voltunk, annál ugye skálázhattuk följebb a szintet. Viszont ennek is, hogyha jól emlékszem, akkor az eredete nem a 2000-es években jelent meg, hanem voltak már korábban, akik próbálkoztak ezzel a ritmikus, vagy ritmizálásnak a bevezetésével a játékok világába.
Igen, hát ritmusjátékok nagyon régóta vannak, ezek ugye azok a játékok, amikor valamilyen módon ki van jelezve, vagy mikor kell nekünk megnyomni egy gombot, és nyilván nem csak egy gomb van, hanem több. Nyilván nem csak olyan van, hogy lenyomunk egy gombot, hanem nyomogatjuk gyorsan, vagy lenyomva tartjuk, vagy bármilyen más módon megvan ez kavarva. Ilyenek már voltak korábban is. Ebbe a forradalmat az 98-ban a Konami nevű japán cég hozta el. Ők csinálták az első Dance Dance Revolution-t, ugye említetted a táncszőnyegeket. A mai értelemben vett táncszőnyegeknek is ez volt a debütálása, amikor ugye ténylegesen a lábunkkal irányítjuk a játékot, van a négy iránygomb, és nyilván tudástól, meg nehézségi szintől függően, de gyorsan érkeznek a különböző jelek, és aztán így taposod azt a játékteremben fémszőnyeg van, vagy egy ilyen fémfelület, otthon nyilván csak a nagyon jó módok engedhetik meg, hogy ilyet vesznek, ott általában ilyen textil vagy gumi szőnyegen lehet taposni, és ez elképesztő látvány szerintem, hogy valakinek szinte mozdulatlan a felső teste, meg egy ilyen korlátra támaszkodik, de a lábai úgy járnak, mint hogyha nem tudom valami
Michael Flatley jelleggel pörög, mint a géppuska.
És aztán ezeket próbálták felújítani, tehát a Konaminak előbb-utóbb lett egy ilyen gitáros játék, aztán megjelent egy ilyen szintetizátoros játék, ami mind ugyanarra az alapra épült, hogy nagyon gyorsan kell megfelelő ritmusban, mindig a zenének megfelelő ritmusban gombokat nyomni, de ezek ugye jellegzetesen japán játékok voltak, amit főleg a zenei kínálatra is, tehát anime zenék, japán népzenék, komoly zenék, ez a japán stílusú techno zenék voltak benne, amiben semmi baj nincsen, egyszerűen nem volt képes arra, hogy elterjedjen az ország határain túl, és ahogy mondtad, a Harmonix volt a legelső, aki szinte tulajdonképpen azt is mondanánk, hogy ugyanezt megcsinálta, jobb minőségű hangszerekkel, szerintem legalábbis jobb minőségűek voltak, és ami nyilván egy fontos dolog volt, hogy nálunk is ismert slágerekkel, tehát a 80-as, 90-es, 2000-es évek nagy rock meg pop slágereivel pakolták ezeket tele, olyan dalokkal, amiket szerintem mindenki ismer, legalábbis a legnagyobb részüket. Nyilván volt mindegyikben egy-egy extrém metal, vagy nagyon elektro zene is, de ezt megcsinálták, és ez óriási siker lett, ha nem is az első rész, de a másodiktól mindenképp. Aztán ugye két nagy kiadó elkezdett vetélkedni, felvásárolták egymás elől ezeket a fejlesztő csapatokat, az egyik megőrizte egyik nevet, a másik akkor keresett egy másik nevet, és a végén a Guitar Hero sorozat meg a Rock Band sorozat vetélkedésébe fajult ez, ami néhány évig fantasztikus volt, tehát aki szerette ezt a stílust, és tényleg volt egy készlet, dobja a két gitárja meg egy mikrofonja, mi is nyaranta mindig ezzel dobtuk föl az ilyen kerti bulikat, mert egyszerűen mindenki élvezte, hogy még akkor is, hogyha béna volt egy kicsit, mert kit érdekel, hogy béna, akkor is rockstárnak érezted magad, amikor egy majdnem életnagyságú műanyag gitárral a kezedben, vagy a dobok előtt ülve próbáltál zenélni, és aztán ez ilyen túlhalászás áldozata lett, túltermelés, tehát főleg a Guitar Hero volt az, amiből volt olyan év, hogy azt hiszem 7 vagy 8 darab különböző játékot adtak ki, és ezt egyszerűen nem bírta el a piac, és összeomlott az egész. Ezek a sorozatok egyszer-egyszer megpróbáltak azóta is visszatérni, de már ezt nem sikerült visszahódítani valamiért, ezt a mainstream lelkesedést. Most a Rocksmith nevű program talán a ilyen zeneközelébb játék, az már tulajdonképpen nem is feltétlenül szintiszta játék, hanem az egy gitároktató szoftver is. Ott tényleg videókon, és ott valódi gitárt kell használni, tehát ott nem ilyen gombokkal.
Elektromos gitárt, igen.
Hanem be kell dugni a gitárt a PC-be, vagy a konzolba, vannak mindenféle átalakítók hozzá, és ott tényleg a legelső akkordtól kezdve megtanít játszani, és megmutatja a különböző, hogyan kell lefogni a húrokat, hogyan kell jól behangolni a gitárt. Tehát tényleg az alapoktól kezdve, és hogyha valaki erre időt szán, akkor tényleg vannak gitárosok, nagyon jó gitárosok, akik ott tanultak megjátszani. Nem jártak tanárhoz, hanem ezen keresztül, úgyhogy ez a mai napig egy népszerű, létező dolog.
Ahhoz képest, hogy a népszerűség azért kicsit lejjebb ment, mégis a specializálódás kapcsán megmaradt egy rétegnek, és ott meg növelte pont a népszerűségét. Adásidőnk lassan a vége felé jár, viszont egy dolog még mindig érdekel, Gret, és itt biztos vagyok benne, hogy érintette a te gyerekkorodat is, ezek pedig hát fogalmazunk úgy, hogy lézerpisztolyok, ezek, amiket adtak kiegészítőnek. Ennek volt egy emblematikus játék, emlékszem, mikor a kutyával mentél, ugye azt Duck Hunt, vagy nem tudom, mi volt pontosan a neve, mikor beugrott a kutya a mezőre, és akkor úgy jöttek föl a kacsák, és egy ilyen fénypisztollyal igazából vadászhattunk a képernyőn keresztül a kacsákra, aminek volt ez az idegesítő feature-e, lehetősége, hogyha nem találtuk el a kacsát, akkor a kutya följött a fűből, és jó kiröhögött minket, majd utána ment visszahajtani föl a kacsákat, és ugye itt is az volt a pontszám, hogy egyre gyorsabban, egyre többször váltottak iránt a kacsák, tehát nem volt egy egyszerű játék, viszont nagyon népszerű volt, arra emlékszem. Mi lett ezzel a vonallal?
Hát bármilyen meglepő, ennek is sokkal régebbre nyúlik vissza a sztoria, és ezt szeretném is elmondani, mert nagyon jó pofa történetnek hangzik, vagy hát az is, hogy az 1900-as években, tehát az 1900-as évek első évtizedében indult ez, akkor még úgy hívták, hogy interaktív film, ami megdöbbentő, hiszen film is alig néhány éve létezett akkor még, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy képzelj el egy mozit, élőszereplős főleg állatokról szóló filmeket játszanak le, és az első sorban nem ülnek emberek, hanem ilyen komoly urak vadászruhában igazi puskával a kézben állnak, és lövöldöznek a vászonra. És nyilván ez mai értelemben nem videójáték, mert semmiféle, bár volt benne videó meg játék is, de hogy ugye nem annak dedikálnánk, és ez gyakorlatilag úgy működött, hogy például egy vaddisznót követett a kamera, és úgy volt megcsinálva, hogy a vaddisznó mögött mindig volt egy ilyen fém lemez, és ezért, hogyha eltalálta valaki a vaddisznót, akkor a fém pendülésből hallotta, hogy ó, hát én eltaláltam a vaddisznót, és ez Life Targets néven futott az 1900-as években, és rendkívül népszerű volt, annyira, hogy a második Vilmos német császár is nagy rajongója volt ennek, és sőt az első világháború során katonai kiképzésnek ilyen nem érzékenyítő, hanem érzéketlenítő programként használták. Tehát a britek német katonákról készült felvételekkel, a németek szerb katonákról készült felvételekkel, a monarchiában pedig általában Bécsben is volt ilyen gép, ők pedig valamiért skót katonákról szóló felvételekkel próbálták így kiképezni a saját katonáikat, ugye valahogy feloldani azt a gátlást, hogy az emberekre nem szívesen lőnek a legtöbben. És ez aztán 1936-ban lépett át a úgymond ilyen gyerekesebb, vagy ténylegesen játéktermi vonalra, amikor ilyen elektromechanikus játékok készültek. Teljesen véletlenül pont kacsavadászatos volt az első, és itt voltak a legelső alapjai ennek a fénypisztolyoknak. Ugye a fénypisztoly az gyakorlatilag hagyományos értelemben nem sokkal több egy ilyen egy pillanatra felvillanó zseblámpánál, amit mindig valami fegyverre emlékeztető tokba raknak. Az lehet pisztoly, lehet egy gépfegyver, lehet egy puska, bármi tulajdonképpen, attól függ, hogy milyen a környezet a játéknak. Az elektromechanikus játéknál ez, ha jól értettem, ez úgy történt, hogy valami fényérzékeny anyag volt a kacsákra kenve. Nem képernyő volt, hanem egy darab kép, ami egy ilyen fényfelületre volt bemarva, és ezen a kacsákat egy ilyen szintén fogaskerekek meg karok mozgatták, és a kacsák be voltak kenve egy ilyen fényvisszaverő anyaggal, és valahogy a pisztolyod érzékelte, hogyha visszaverődött a fény, és azt találatnak könyvelt el a rendszer. Később, amikor ez már ugye tévén jelent meg, és már ténylegesen videókártyákról beszélünk, akkor ez általában úgy működött, hogy amikor meghúztad a ravaszt, akkor minden elsötétült a képernyőn, kivéve a célpontok, ugye akkor villant egyet, ez tök hangulatos, hogy úristen, villan egyet a képernyő, amikor elsütöd a pisztolyt, és hogyha a kibocsátott fény az pont egy célpontot talál, és onnan visszaverődik, akkor tudod, hogy találtál. Hogyha nem, akkor mindenki tudja, hogy mellé lőttél. Tehát ez egy ilyen viszonylag egyszerű rendszer volt. Már a legelső konzolnál, ez 72-ben jelent meg, a Magnavox Odyssey, már ahhoz volt ilyen fénypisztoly, tehát ez a legelső pillanattól kezdve volt a játékvilágban. Nyilván volt még Spectrumhoz, meg Commodore 64-hez is ilyen fénypisztoly, de hát az igazi az a játékterem volt, ahol tényleg a mindenféle eszközök, amit el tudsz képzelni, egy ilyen zombis játék, a House of the Dead sorozat, az ilyen nagy magnumokat, vagy volt a Time Crisis sorozat, ahol az még jobb volt, mert abban ugye, hogyha lenyomtál egy pedált, akkor fúzottál fedezékbe, tehát ilyen még interaktívabb volt. Aztán volt a Silent Scope, nem tudom, esetleg emlékszel, az egy ilyen mesterlövész puska volt, és hogyha a szemedhez emelted, akkor volt egy ilyen pici monitor a magában a puskában, és akkor onnan láttad a bezoomolt nézetet, úgyhogy ezzel rendkívül sok mindent kitaláltak. Én Japánban láttam egy olyan játéktermi játékot, ami ilyen tűzoltó szimulátor volt, és ott nem puska volt, hanem ilyen fecskendő, ilyen vízfecskendővel kell tulajdonképpen lőni. Úgyhogy ezek a fénypisztolyos játékok, ezek, én nagyon élveztem őket, én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne élvezte volna, mert annyira egyszerű öröm, és annyira azonnal érthető mindenki számára. Egy nagy bajuk van, hogy ezek CRT, hagyományos képcsöves tévékkel működnek együtt, mert ugye azoknak az ilyen képfrissítési mechanikáját használja ki ez a rendszer, tudja, hogy eltaláltál-e valamit, vagy nem. PlayStation-ön még nagyon sok ilyen játék volt, PS2 már kevesebb, amikor pedig bejöttek az LCD tévék, meg a még újabb tévék, akkor sajnos ezek így elmúltak. Mindenféle kísérletek vannak, hogy visszahozzák, hát drukkolunk nekik.
És ezekkel a szavakkal zárnánk a mai adást. Hát még rengeteg sztori lenne, ezt érzem Gretbe is, hogy most elkapta a lendület és a nosztalgia. Viszont ennyi fért ma bele, én Gáspár József voltam, műsorvezetőtársam pedig Bényi László Gret. Ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora volt. Reméljük, következő adásban is velünk tartotok. Sziasztok!
Sziasztok!